Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mi a mélyből kiáltunk hozzád, aki a magasságban vagy, mégsem vagy tőlünk távol. Elér hozzád imádságunk, magasztalásunk, bűnbánatunk és kéréseinknek szava. Elér hozzánk szereteted, mert ígérted, hogy nem csak a magasságban és fenségben lakozol, hanem a megtört szívűekkel, az alázatos lelkűekkel is, hogy meggyógyítsd és megelevenítsd őket. Főképpen pedig azért bízunk abban, hogy közel vagy hozzánk, mert a mi Urunk Jézus Krisztus ott van jobbod felől, közben jár értünk, képvisel minket. Általa kérünk, hogy vonj minket magadhoz. Lássuk meg ebben a világban a te terveid kibontakozását, szabadító és üdvözítő munkád eseményeit. Legyen kedves előtted, hogy mi, a te néped és egyházad a szent munka eszközeivé legyünk. Tisztíts meg minket a te igazságod által, hogy alkalmasabbakká lehessünk a szolgálatra. Küldj szent lelked által a mennyből nekünk, erődből és ajándékaidból annyit, hogy azok által meggazdagodva másokat is erősíteni és gazdagítani tudjunk életünkkel. Kérünk, így erősíts meg a mai alkalommal, áld meg ígére figyelésünket, jöjj közénk lelked által. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyv első fejezetéből, a 4. verssel kezdődő ige szakaszból, Jézus mennybe menetelének történetét. Amikor együtt volt velük, Jézus megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akart előtt szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, amikor áldozó csütörtökön összegyülekezünk a templomban, és végig gondoljuk az ünnepkört, talán nem is teljesen világos számunkra, hogy az áldozó csütörtök a húsvéti ünnepkörnek az utolsó ünnepe. A húsvéti ünnepkör utolsó ünnepe, ugyanis még a földön járó Jézusról van szó, aki ugyan feltámadt már, de még mindig a földön van a tanítványokkal, és tudjuk, hogy húsvét után 40 napig volt a tanítványokkal. A földön járó Jézus ismét visszatér oda, ahonnan elindult. És ezzel zárul be tulajdonképpen az ő küldetésének a köre. Az Atya Isten elküldte őt, akkor, amikor karácsonykor az inkarnáció alkalmával testé lett az Isten, Jézus Krisztus, földön járt, tanította a tanítványokat, gyógyított csodákat tett, elvégezte a megváltás munkáját, a kereszthalált, aztán feltámadt, és áldozó csütörtök az utolsó momentuma az ő földi életének. Amikor áldozó csütörtökön mi is itt megállunk a templomban, és halljuk a történetet, nagyon időszerűnek érezhetjük ezt a pillanatot, mert az áldozó csütörtök tulajdonképpen a látás és a nem látás ünnepe. Mert a tanítványok egyik pillanatban látják még Jézust, utána meg már nem látják, mert egy felhő takarja előtt. Azért mondom, hogy a látás és a nem látás ünnepe, mert úgy vagyunk valahogy áldozó csütörtök utáni keresztjének, hogy szeretnénk, hogy érvényes legyen ránk Jézusnak a mondása. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Nem látjuk Jézust. Áldozó csütörtök után vagyunk. Nem látjuk őt, és mégis vágyjuk azt, hogy legyen valami látásunk. Vágyjuk azt, hogy ne csak egy hit tartalom legyen, ne csak egy szívbéli szép gondolat legyen, ami Krisztussal való kapcsolatunk, hanem olyan bizonyosság, mint ahogy, ha majd kilépünk a templomból, látjuk a felhőket. Sok keresztjén éppen ezért a legfontosabb dolognak azt tartja, hogy majd az Úr Jézus visszajön. Adventista testvéreink erre építik fel hitüket. Ez az ő hitüknek a középpontja, hogy majd egyszer megint lejön a Jézus, és erre van ígéret a felolvasott ige szakaszban is. Azonban, ha figyelmesen hallgattuk az igét, akkor rájöhetünk arra, hogy Jézus nem erre utasította az ő tanítványait. És nem ez a lényege az ő utolsó szavainak, amelyeket elmond a tanítványainak. Mert tudjuk jól, hogy az utolsó szavak nagyon fontosak és hangsúlyosak. Amikor utolsó szavakat intézünk valakihez egy telefonbeszélgetés végén, aki távol van, és esetleg nagyon sokáig nem fogjuk egymást látni, vagy búcsúzunk egymástól, fontos szavakat mondunk, nem beszélünk mellé. És éppen ezért érdemes Jézus utolsó szavaira is figyelni, mert mi, akik a nem látás korszakában élünk, akik nem látjuk fizikailag Jézust, úgy, ahogy mi is most mi egymást a templomban, nekünk intézi ugyanúgy ezeket a szavakat, ahogy a tanítványoknak. De mit is mondott Jézus? Azt mondja az Úr Jézus, egy ígéretet mond, egyrésztről két felszólítás, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Ne menjetek el, várjatok, mert jön a szent lélek. Ebben él célba Jézusnak a munkája. Igen, és ezt erősíti meg az angyali szó, amikor látják az angyalok a felfelé bámuló tanítványokat, akik nézik, fürkészik, hát ha még észrevetik Jézust, hát ha jön egy szél, odébb fúj egy felhőt, és még a köpeny a szélét meg lehet látni. Azt mondja, hogy miért álltok itt? Miért álltok itt? Vissza fog majd jönni, ne féljetek. Jézus szavára kell koncentrálni. Arra, hogy menjetek vissza a Getsemáné kertjéből, az olajfák hegyéről, menjetek vissza Jeruzsálembe, és várjátok meg az ígéret beteljesedését. Várjátok meg a Szent Lelket. Igen, felfelé tekintettek, Jézust a mennyei magasságokba eltávozni látták, és kísérti ilyenkor a tanítványt, kísérti az akkori tanítványt is, a mostani tanítványt is, hogy Jézus nem itt van, hanem ott van fent. Ezért mondja az utolsó szóként az ígéretet, a Szentlélek ígéretét. A Szentlélek ígéretével válik valósággá az, hogy ő nem ott van, illetve nem csak ott van, hanem itt is van. Enélkül nem ér semmit a kereszténység. Enélkül csak egy szép emlékvallás. Visszaemlékezünk Jézus szavaira. Milyen jó volt még, amikor itt volt közöttünk. Milyen jó volt, amikor gyógyított. Milyen szépen beszélt. Milyen szép ember volt. Aztán lehetne sorolni ezeket a külsődleges dolgokat. De a megérintettség az nem a visszaemlékezésen múlik. És a megérintettség nem azon múlik, hogy milyen szép történeteket tudunk valakiről, hanem azon múlik, hogy a Szentlélek eljön a szívembe, vagy nem jön el. Igen, ő ott van, és mégis itt van. Ezt a kettősséget ünnepeljük majd pünköskor. Ezt a kettősséget, amelyet hiszem, hogy mindannyian tapasztalunk. Az, hogy az Istent nem látjuk, az áldozó csütörtöki szituációban, helyzetben vagyunk, nem látjuk őt, és mégis boldogok vagyunk, mert tudjuk, hogy itt van. És ehhez kell a hit, ehhez kell az Istenbe való hatalmas nagy hit. Hatalmas ígéret adatott tehát a tanítványoknak, az, hogy nem csak az Atya Istent, a felettünk lévő Istent, nem csak a Fiú Istent, az ember képében közöttünk járt Istent, a velünk lévő Istent, hanem a bennünk lévő Istent is meg lehet ismerni. És ez a legnagyobb dolog. Sajnos nagyon sok keresztjén eljut addig még, hogy van egy Isten valahol távol, megteremtette a világot, a gép forog, az alkotó pihen. Van, akinek idáig terjed a hite. Aztán van, aki már hisz a fiúban is, hisz Jézusban is. Hisz abban, hogy Jézus elvette a bűneinket. Hisz abban, hogy feltámadt. Sőt, abban is, hogy felment a mennybe. De a hitnek a beteljesedése, úgy, ahogy az ünnepes fél év karácsonykor elkezdődik és pünkösdel befejeződik, úgy a mi életünk, a hitünk beteljesedése is csak akkor válik valóvá, hogyha a Szentlélek ajándékát vesszük. Áldozó csütörtöknek éppen ezért a legnagyobb üzenete az, hogy menjünk el Jeruzsálemben, ahogy a tanítványoknak is mondták, menjenek el Jeruzsálembe, és készülődjenek a lélek kitöltésére. Várják a lélek kitöltését. Mert ez a legnagyobb isteni ajándék, amelyet megkaphatunk. Az az ajándék, amelyért fohászkodtunk a dicséretmondásban is, a 358. dicséretben is. Ez a legnagyobb ajándék, amit az Isten adhat nekünk. Igen, várjuk az ígéret beteljesedését. És ennél a szónál szeretnék egy pillanatra megállni, hogy ígéret. Ebben benne van az a szó is, hogy ige. És tudjuk, hogy Isten szava az ige. És az ő igéje nem olyan szó, mint az emberi szó, amely elszáll, hanem az ő ígérete szilárd és biztos. Várjuk az ígérete beteljesedését. Hogy mennyire szükségünk van rá, az bizonyítja, hogy nagyon sok dolog az emberi életekben üres. Kiürült emberi életek vannak. Bármennyire is a külsődleges életünk, ruhatárunk, anyagi javaink, éléskamránk, sorolhatnám tovább azokat a dolgokat, amelyek a létfenntartásához szükségesek. Bármennyire is tele vannak ezek a dolgok, mégis azt lehet érzékelni, hogy a mai ember, a modern ember egyre inkább kiüresedik. Valahogy párhuzamosan, ugye, ahogy Jézus mondta, ahol a kincsed van, ott van a szíved is, ahova gyűjtjük a kincseinket, amire koncentrálunk, amire figyelünk, arra megy az összes energiánk, és a másik oldal, a belső ember kiüresedik. Ezt a kiüresedést egyedül a Szentlélek tudja úgy megtölteni, hogy az teljesség érzésével töltse el az embert. Igen, azt tapasztalhatjuk, hogy nagyon sok üres szív van. Sok üres szív van, amelyek nem csak a szép érzésektől mentesek, és nincs bennük szép érzés és jó érzés, és csak a sóhaj, csak a fájdalom, a keserűség tölti be. Sok üres szív van, amelyben már nincsenek meg az értékek, tisztesség, tisztelet, becsület, egyenesség. Sok üres szív van. Olyanok ezek az üres szívek, mint valami szántóföld, amely már nagyon várja az esőt. Nagyon várja azt az esőt, amely nem más, mint a Szentléleknek az esője, a Szentléleknek a kiáradása. Mert azt teszi, a lélek teszi termékenyé a szívünknek a talaját. És hiába vetik a magot. Hiába van számtalan lehetőség arra, hogy igét olvasson az ember. Egy-két éve alig volt még online biblia, most már számos online bibliát olvashatunk az interneten. Ilyen fordítást, olyan fordítást, angol, Luther, King James, minden, bármit, akár görögül és héberül is olvashatjuk. Ott van. De hogyha nincsen táptalaj, ha nincsen jól megöntözött szív, amely befogadná az ígét, akkor mit ér? Ki lehet húzni a zsinort, el lehet vágni az internet kapcsolatot, semmit nem ért. Mert a szív teljessége vagy üressége dönti el azt, hogy van, ahol van élet, van, ahol nincs élet. Lehet különböző gazdasági programokkal elősegíteni egy-egy közösségnek az életét, különböző tervekkel, emberi elgondolásokkal. De higgyük el, testvérek, hogy ameddig üres szívek vannak, addig minden üres lesz, és nem lesz semmiféle kilábalás. Üres szíveket csak is a Szentlélek tud betölteni és megtölteni Isten erejével és élettel. és ugyanígy a kiürült életeket, kapcsolatok leépülését, és csak a lélek tudja megváltoztatni. És hogyha ez megtörténik, hogyha az áldozó csütörtöki Jézusi utasítást komolyan vesszük, és valóban várjuk és óhajtjuk az Istennek az ígéretének beteljesedését, az, hogy a Szentlélek eljöjjön a mi szívünkbe, akkor megtelik élettel a szív, megtelik élettel, vitalitással az egész lényünk, és ennek olyan kihatása lesz, kedves testvéreim, hogy megtelnek például az üres templomok. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Hogyha csinálnánk egy, most már, hogyha a technikai részleteket említettem, egy internetes webkamerás felvételt Magyarország különböző templomairól, mondjuk ebben a pillanatban, vagy áldozó csütörtöki istentiszteleteken, azt gondolom, hogy elszomorító lenne a kép. És ezt már egyházi vezetőink is kimondják, üresek, ürülnek a templomok. Nem lehet különböző csettintéssel megtölteni, ha a szív nem változik meg, semmi nem fog megváltozni. Ezért hatalmas feladatunk és küldetésünk, hogy ne csak a saját ügyeinket, saját kis életünket, a kis individumunkat, saját szívünket vigyük az Úr elé, hanem vigyük az Úr elé a közösségeinknek a szívét. Vigyük az Úr elé gyülekezetünk szívét, népünknek a szívét. Töltse meg szent élekkel. Mert ha ez nem történik meg, akkor vége. Nagyon hamar vége. Jézus a mennybe ment. Könnyű lenne elintézni így ezt az egész Jézus ügyet, de ezzel egy hatalmas feladatot és életprogramot adott minden embernek, nevezetesen azt, hogy fogadja be minden ember a szívébe őt. És hogyha ez megtörténik, akkor teljesedik ki mindaz, amiért ő erre a világra jött. Akkor érnek célba az ő szavai, azok az ígék, amelyeket elmondott a Bibliában. Akkor tudjuk beszívni magunkba a mennyei energiákat, és átformálódik a mi életünk, meggyógyul, helyreáll. Igen, nem kell felszállnunk a mennybe, kedves testvéreim, és nem is kell várjuk azt a egy évet, két évet, tízezer évet, vagy százezer évet, amíg ő visszajön. Nem ez a lényeg, mert ő már most itt lehet a lélek által a mi életünkbe. Igen, a menny jön le közénk. Ami karácsonykor megtörtént az inkarnáció alkalmával, az Isten testé lett, az övéi közé eljött, és ez csupán egy kis kör számára volt megtapasztalható. Zsidó emberek Palesztinában, Jézusnak a közelebbi szűk tanítványi köre az a 12 tanítvány, aztán volt egy tágabb tanítványi kör, a 72 tanítvány. Aztán később sokan hallották Jézust, de hogyha össze kéne számolni, hogy hány ember találkozott Jézussal, maximum 10 000. Azonban, amikor Jézus ígéri a szent lelket, azt ígéri, hogy nem csak 10 000 ember, aki a földi Jézussal találkozott, találkozhat vele, hanem millió és milliárd. Mindenki, mindannyian, személy szerint, egyen-egyenként. Ezért hatalmas dolog a léleknek az ünnepe, és ezért nem érti a világ, miről is szól a pünköst. Csináljunk valami csimbuncirkuszt, aztán majd elmúlik valahogy ez a kétnapos ünnep is. Mert ez a legbensőségesebb keresztény ünnep, és csak az érti meg, aki valóban megnyílik az Isten előtt, és betöltekezik az ő lelkével. Ezt várjuk, és ezt kérjük áldozó csütörtökön. Amen. Ó, irgalmas atyánknak könyörülő, kegyelmes fia, ó, áldott Úr Jézus, Istenből való Isten, világosságtól való világosság, én lelkem mátkája, én egyetlen közben járom, én Uram és én Istenem. Kinek nevére meghajol, mennyeieké, földieké, mindenkinek a térde. Meghajtom, Uram, térdeimet én is, a te szent nevednek, és meghódolok a te királyi pálcádnak lelki alázatossággal, téged tisztelő félelemmel és hűséggel. Meghódolok, Uram, üdvözítő kegyelmednek, imádlak téged, drága Jézus, egyetlen egy reményem. Imádlak téged, mert elküldted a te szent lelkedet, és nem hagytad magukra a tanítványokat, hiszen ez nem is jellemző rád. Köszönöm, Úr Jézus, hogy lelkedből meríthetek. Köszönöm, hogy most áldozó csütörtökön itt a templom csendjébe imádkozhatom hozzád. Könyörögve kérlek, jöjj az én szívembe, add, hogy tudjak engedelmeskedni, és valóban tudjak várni téged, Szentlélek, Úristen. Jöjj a mi szívünkbe, jöjj családjaink szívébe, áld meg gyülekezetünket, népünket. Ó, Uram, Istennek báránya, ki elvetted a világ bűneit, méltó vagy, hogy az én nyelvem is fennszóval minden te szentjeiddel együtt imádjon téged. Áldunk és magasztalunk, tiéd a dicsőség. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon a Szentlélek áldásával. Amen.